Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy ez a jubileumi év szilárdítsa meg hitünket, segítsen felismerni a feltámadt Krisztust mindennapi életünkben, formáljon át, hogy a keresztény remény zarándokaivá válhassunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Szent II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt szentelte püspökké Erdő Péter bíboros prímást és Veres András győri megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét Rómában, a Szent Péter Bazilikában. Erdő Péter bíboros és Veres András püspök közösen adott hálát január 6-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. A Szentatya személyes képviselőjeként és nevében Michael Banach érsek apostoli nuncius köszöntötte az ünneplőket. Ferenc pápa mindkét főpásztornak külön küldött köszöntést. Erdő Péter bíborosnak címzett latinul írt üzenetében a pápa megerősítette, hogy szeretettel áll Erdő Péter bíboros mellett püspökké szentelése ezüst jubileumának ünneplésében. Veres Andrásnak címzett üzenetében Ferenc pápa testvéri gratulációját fejezte ki, köszönetet mondott Eger, Szombathely és a Győri Egyházmegye hívei és papjai javára ellátott szolgálatáért, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként az egész egyház érdekében végzett munkájáért. Szent beszédében Ternyák Csaba Egri érsek rámutatott Vízkereszt ünnepének gazdag örökségére. Mint mondta, zarándokok voltak a bölcsek, Krisztust keresték, ahogy mi is a remény zarándok útját járjuk, mi is Krisztust keressük, s aki megtalálja Krisztust, értelmezési horizontra lel élete legnagyobb kérdéseihez. Ez is református mottóval egész éves tájékoztató kampányt indít a Magyarországi Református Egyház, hogy bemutassa, milyen hitéleti és társadalmi szolgálatot végeznek itthon és határokon túl. A távirat irodához eljuttatott közleményükben úgy fogalmaztak, 2024-ben nagyon régóta nem tapasztalt megrázkódtatások érték a Magyarországi Református Egyházat. Azzal indokolták a főként az online térben megjelenő kampány elindítását, remélik, hogy az idén sikerül újra az építkezés útján folytatni a szolgálatot. Ez is református. Ezzel a mottóval igyekeznek 2025-ben az egyház szolgálatára irányítani a figyelmet. Az egész éves ismeretterjesztő tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt, a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, amelyet a reformátusok végeznek, írták. 1990 óta nem volt előrehozott választás, és most sem lesz. A pártok sorsáról a választók döntenek, a megszokott rendszerint, írta a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Kocsis Máté bejegyzésében arra reagált, hogy Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke a kormánypárti parlamenti képviselőkhöz írt levelében azt kérte, támogassák az előrehozott országgyűlési választás kiírását. A kormánypárti frakció vezető úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferencnek kár volt fáradnia, nem kellett volna a képviselőinknek levelet küldenie, még brüsszeli kérésre sem. Ismerjük magukat, Magyar Pétert is, magát is tudjuk, honnan fúj a szél. Megint a külföldről kapott feladatokat hajtják csak végre. Most jelesül azt az utasítást adták a finanszírozóik, minden eszközzel akadályozzák meg, hogy Orbán Viktor stabilan kormányozhasson Donald Trump hivatalba lépését követően, mert a háborút ellenző amerikai elnök az EU egyik tagállamának békepárti miniszterelnökével közösen keresztbe húzhatja Brüsszel háborús politikát. Ráadásul a migrációs paktum végrehajtása is lassulhat. Ez zavarja igazán az önök gazdáit, maguk pedig megint nem Magyarország érdekeit nézik, írta Kocsis Máté. Végül az időjárásról. a változóan, időszakosan erősen felhős idő mellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, majd a déli óráktól északnyugat felől frontális felhőzet és csapadékzóna érkezik, amely idővel kelet felé tevődik. Így átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és estig elsősorban az ország északnyugati felében várható eső, záporeső. Az Észak-Dunántúl magasabban fekvő részein vegyes halmazállapotú csapadék sem zárható ki. Kezdetben a déli, délutántól az északnyugatira forduló szelet kísérhetik időnként élénk, néhol erőslések. A hőmérséklet napközben általában 9 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében és az északnyugati tájakon több fokkal hidegebb is lehet. Késő este 0 és plusz 10 fok valószínű. Híreket hallottak.
Sodor téged, ne gondolj másra, bár az utazás. Ne legyél gyáva, sosem nézd hátra, a szíved súgja az otthon vissza.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben elsőként egy hallgatói levélre válaszol Szalai Kornél Géza. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A levélíró fizetési meghagyást kapott közjegyzőtől. A levélben leírja, a követelt összeggel nem tartozik. Kérdés, mit tegyen?
Hogyha valaki fizetés meghagyást kap, és azzal a követelt összeggel nem tartozik, akkor mindenféleképpen 15 napon belül ellentmondással éljen. Ez nagyon-nagyon lényeges, hogy ezt a 15 napos határidőt betartsa, és megtegye ezt az ellentmondást. Abban az esetben, hogyha ő természetes személy, akkor ezt az ellentmondást megteheti egyfelől papíralapon, akár egy saját kézzel írt a közjegyzőnek címzett levéllel is, de megteheti úgy is, hogy ez teljes bizonyítéki magánokirati formában történik szintén, hogy géppel van írva, ő aláírja és két tanú szintén aláírja, és szintén postára adják, de megteheti azt is, hogy bármelyik közjegyzőhöz elmegy, és ott akár a közjegyző előtt szóban teszi meg ezt az ellentmondást, vagy pedig megbízhat jogi képviselőt. Hogyha nem természetes személyről van szó, hanem egy gazdasági társaságról, vagy egyéb jogi személyről, abban az esetben pedig csak elektronikus úton, minősített módú elektronikus módon tehet ellentmondást, vagy pedig jogi képviselőt megbízva a jogi képviselőn keresztül teheti meg mindezt.
Mi történik, ha az adós ellentmondással él?
Hogyha az adós ellentmondással él, abban az esetben ez az ügylet perré fog alakulni. Peres eljárás esetén pedig, aki követeli azt az adott összeget, akkor neki keresetlevelet kell írnia, és erre a bíróság ad majd egy megfelelő határidőt, végzést fog kapni erről az illető személy, és a megfelelő határidőn belül pedig majd az érdemi ellenkérelmét kell már a bíróság felé előadnia, és itt minden a védekezésére szolgáló bizonyítékot is elő tud adni, amely azt támasztja alá, hogy ő a követelt összeggel nem tartozik.
Hogyan tehet eleget a levélíró az ellentmondási kötelezettségének?
Így, ahogy már az imént elmondtam, hogy mindenféleképpen 15 napon belül, ha természetes személy, akkor papíralapon is ellentmondhat, akár bármelyik közjegyzőnél is, nem kötelező a fizetési meghagyást kiadó közjegyzőhöz Magyarországon, bármelyik közjegyzőnél élhet ezzel az ellentmondással, de megbízhat akár jogi képviselőt is arra, hogy ezt az ellentmondást részére az ő javára benyújtsa.
Mi történik abban az esetben, ha a levélíró nem teszi meg az ellentmondást 15 napon belül?
Hogyha nem tesz eleget ennek az ellentmondás kötelezettségének, abban az esetben ez a fizetési meghagyás jogerőssé fog válni, és ez a fizetési meghagyás ez ítélethatályú lesz. Tehát utána kérhető lesz ennek a végrehajtása, és utána nem fog menekülni a fizetési kötelezettség alól. De nagyon lényeges dolog az is, hogy mi van abban az esetben, hogyha az adós egyébként tartozik ezzel az összeggel, akkor nem javaslom az ellentmondást, mert azzal csak némi időt tud nyerni, de előbb vagy utóbb, ha perri alakul, akkor utána még magasabb lesz majd részére, amit meg kell fizetni, mint eljárási költséget, illetőleg kamatot. Tehát, hogyha tartozunk az összeggel, akkor lehetőség szerint ne mondjunk ellent, mert csak néhány hetet, esetleg egy-két hónapot nyerünk vele, hanem akkor törekedjünk arra, hogy mi hamarabb fizessük ki a tartozást. Hogyha részlegesen ismerjük el azt a követelést, amivel felénk állnak, vagy felénk támasztanak, akkor pedig részlegesen mondjunk csak ellent, tehát írjuk akkor le az ellentmondásban azt, hogy a követelt összeg mely részét ismerjük el, és akkor csak abban a részben fog az jogerős fizetés meghagyássá válni, és írjuk le, hogy melyik rész vonatkozásában kívánunk ellentmondással élni. Abban az esetben, abban a vonatkozásban fog perri alakulni. Nem tilos az sem, hogyha leírjuk egyébként, hogy miért nem tartozunk, tehát miért élünk ellentmondással, ugyanis ez akkor már ott lesz a közjegyző iratban, de nem vagyunk kötelesek. Elegendő csupán azt kinyilvánítanunk, hogy a követeléssel szemben ellentmondással élünk, ebben az esetben már nem lesz jogerős, és nem lesz ítélet hatálya a közjegyzői eljárás, és perri alakul. Ha pedig a perri alakuláskor a szabott határidőn belül a jogosult, aki követeli velünk szemben az adott összeget, akkor pedig, ha ő nem tesz eleget a keresetírási kötelezettségének a szabott határidőn belül, akkor pedig a bíróság megszünteti az eljárást.
Mekkora értékhatárnál érdemes vagy szükséges fizetési meghagyást kérni?
Pénzkövetelés esetén 3 millió forint alatt kizárólag fizetési meghagyással lehet a követelésünket érvényesíteni, viszont hogyha a pénzkövetelésünk meghaladja a 30 millió forintot, akkor már nem kezdhetjük az eljárást fizetési meghagyással. 3 és 30 millió forint közötti követelés esetén pedig mi dönthetjük el, hogy fizetési meghagyással indítjuk az eljárást, a követelésünk érvényesítését, vagy pedig rögtön perrel. Fizetési meghagyás esetében előzetesen nem kell bizonyítanunk azt, hogy ha ilyet kérünk kiállítani, ilyennel fordulunk a közjegyzőhöz, hogy a követelt összeggel mikkel tudjuk alátámasztani, hogy mi nekünk az jogosultságunk, hanem hogyha perre alakul az ügy, akkor. Ha azt gyanítjuk, hogy úgyis ellentmondással fog élni a másik fél, akkor talán érdemesebb ebben a 3 és 30 millió forint közötti követelés esetén is rögtön pert indítani, mert akkor azzal gyorsabbá tud válni az ügy, hiszen rögtön a peres eljárás indul meg, és nem telik el másfél-két hónap azzal, míg az a közjegyzői szak, a fizetés meghagyás, amíg perre alakul, nem telik el ez az időszak. Tehát bizonyos esetben egyik mellett, bizonyos esetben másik mellett is szól érv.
A továbbiakban folytatjuk a telki szolgalom témáját. Ezzel kapcsolatban az első kérdés, hogyan keletkezhet a telki szolgalom elbirtoklással?
Elbirtoklással szerzi meg a telki szolgalmat az ingatlan birtokosa, ha a másik szolgáló ingatlan használata ellen annak birtokosa 15 éven át nem tiltakozik szívességből, vagy visszavonásig engedett jog gyakorlása viszont nem vezet elbirtoklásra. Az elbirtoklás feltétele a 15 évi szakadatlan használat, amely azonban nincs meghatározott személyhez kötve. Az uralkodó telek mindenkori birtokosának kell megszakítás nélkül 15 éven át használni a szolgáló telket, vagyis több birtokos esetén a birtoklási idejük ez esetben is összeszámítható, azaz összeadódik. Az elbirtoklást kizárja az előbb említettek szerint a szolgáló telek mindenkori birtokosának a 15 éves használati időtartamon belüli tiltakozása. Ha azonban a használat tiltakozás után tovább folytatódik, és újabb 15 éven belül nem ismétlődik meg, a szolgalom elbirtoklása megállapíthatóvá válik. Ilyen esetben tehát a tiltakozásnak az elbirtoklást megszakító hatálya van. A tiltakozás természetesen nem csak a szolgáló telek mindenkori tényleges birtokosától eredhet, hiszen a tulajdonos akkor is birtokosnak számít, ha az ingatlant valamilyen jogcímen, például haszonélvezet vagy bérlet, más birtokolja és használhatja. A szolgalom elbirtoklása szempontjából a használat jó vagy rossz hiszeműségének ugyanis nincs jelentősége, mint a tulajdonjog elbirtoklással való megszerzése során. A bírói gyakorlat szerint a szolgalom terjedelmét és gyakorlásának módját vizsgálni kell abból a szempontból, hogy az hogyan alakult az elbirtoklási idő alatt. A szolgalom elbirtoklására csak szolgalomszerű használat esetén van lehetőség. Szolgalomszerű használatnak a joggyakorlat azt tekinti, hogy valamely ingatlan mindenkori birtokosa más, a szolgalommal terhelt, ingatlanát meghatározott terjedelemben számára előnyös célra használhatja, vagy követelheti, hogy másik ingatlan birtokosa valamely magatartástól tartózkodjék. Nem tekinthető szolgalomszerűnek a használat és a joggyakorlás, ha a tulajdonos az átjárást a nagyközönség számára is lehetővé tette. Ezért arra egyik használó részéről sem kizárólagos jelleggel és a szolgalmi jog megszerzésére irányuló szándékkal kerül sor.
Hogyan és kik jogosultak a telki szolgalom használatára?
A telki szolgalom jogosultja a szolgalommal terhelt ingatlant saját ingatlana használatával kapcsolatos szükségleteinek indokolt mértékig használhatja. A használat mértékét tehát az ingatlan adottságai, az ingatlanon való gazdálkodás vagy egyéb tevékenység módja és körülményei határozzák meg. A szolgalom gyakorlására az ingatlan tulajdonosa nem csak saját személyében jogosult, hanem az ő jogán mindazok, akik az ingatlan használatában részt vesznek, vagy akiknek az ingatlanon való tartózkodása az ingatlan használatával kapcsolatban indokolt. De a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa nem köteles eltűrni a nem szokásos használatot, például, hogy a jogosult saját ingatlanán italmérés nyisson, és az italmérés látogatója szolgalmi utat használhassák. Neki szolgalmat a tulajdonos érdekeinek kimélésével kell gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy lehetőség szerint a szolgálmat az ingatlanon, annak részén és olyan módon kell gyakorolni, ahol és ahogyan ez a kötelezett részére a legkevésbé terhes. Az ingatlannak a szolgalom gyakorlásával érintett részét ellenkező megállapodás hiányában, vagy ha a szolgalom természete nem zárja ki, használhatja a tulajdonos is, természetesen csak úgy, hogy a szolgalom gyakorlását ne akadályozza. Például átjárási szolgalom esetén az erre használt területen ő maga is tevékenykedhet, de ezzel a közlekedést nem teheti nehezebbé. A szerződéses szabadság elvéből következően annak nincsen akadálya, hogy telki szolgalom alapításakor a felek úgy állapodjanak meg, a szolgalom jogosultja a szolgalom gyakorlásával érintett ingatlanrészt kizárólagosan jogosult használni, példának okáért akár lekeríteni. Az ilyen megállapodás létrejöttéhez egyébként nincs szükség a megállapodás írásba foglalására. A szolgalom gyakorlásának módját vita esetén a bíróság határozza meg. A szolgalom gyakorlására gyakran kiterjed valamilyen berendezés vagy felszerelés használatára is. A berendezés vagy felszerelés fenntartásáról a felek közösen kötelesek gondoskodni, és a fenntartás költségeit a használat arányában pedig viselik. A telki szolgalom védelmére a birtokvédelem eszközeit lehet használni.
Melyek a telki szolgalom megszűnésének esetei? Mit ír elő a jogszabály?
A telki szolgalom megszűnik a felek szerződése alapján, vagy lemondás folytán, akár bíróság határozatával a szükséglet megszűnésére figyelemmel, avagy a szolgalom 15 éven át tartó nem gyakorlása miatt is. A polgári törvénykönyv ugyan erről nem szól, de a tulajdonos rendelkezési jogából következik, hogy a szolgalmat szerződéssel maguk is megszüntethetik. Ezen felül megszűnik a szolgalom a jogosult egyoldalú lemondásával is, hiszen ez részére jelent egy jogosultságot, és általában a jogokról szinte minden esetben akár le is lehet nyilatkozattal mondani.
Sor kerülhet a telki szolgalom bíróság általi megszüntetésére?
A telki szolgalom határozatlan időtartamra szól, addig áll fenn, amíg az a szükséglet, amelynek kielégítése érdekében létrehozták, meg nem szűnik. Amennyiben a jogosult ingatlanának rendeltetésszerű használatához többé már nem szükséges, bíróság a telki szolgalmat megszüntetheti, korlátozhatja, vagy akár felfüggesztheti. A bíróság ilyen döntéséhez mindig valamilyen változásra van szükség. Azt kell vizsgálni, hogy utólag bekövetkezette olyan lényeges változás a felek körülményeiben, amely a szolgalmat feleslegessé teszi. A változás kétféle lehet. Egyfelől megszűnt az az érdek, amelynek érvényesülését a szolgalom célozta. Ilyen lehet az az eset, amikor a jogosult abbahagyta azt a gazdasági tevékenységet, amelyhez a gépjárművel való behajtás szükséges volt. Másfelől a jogosult ingatlanának rendeltetésszerű használata a szolgalom nélkül is lehetővé vált. Ilyen lehet az az eset, amikor mondjuk a települési önkormányzat, mint közútkezelő, a korábban használhatatlan közutat utóbb bejárásra alkalmassá tette. Ami tehát annyit jelent, hogy az eddig szolgalomjoggal rendelkező ingatlan tulajdonosa a saját ingatlanát már egy másik úton, módon is meg tudja közelíteni, tehát nem szükséges az ingatlan a használatához, a másik ingatlan tulajdonosának a tűrése, hogy az ingatlanának egy részén, azon való áthajtáson vagy átjárás útján tudjon bejutni a telkire. A szolgalom megszüntetésére akkor kerül sor, ha a szükséglet megszűnése végleges, felfüggesztésére pedig olyan esetben, amikor a szolgalom gyakorlására átmenetileg nincs szükség. De az adott körülményekből a szükséglet végleges megszűnésére nem lehet következtetni. Telki szolgalom gyakorlásának részbeni vagy teljes felfüggesztésére tehát akkor van lehetőség, ha annak létrejöttét követően a gyakorlása csupán átmenetileg, valamely jövőben bekövetkező feltétel az adott esetben a szomszédos ingatlanok ideiglenes kialakított használati rendjének megváltoztatása fennállásáig válik szükségtelenné.
Milyen lehetőségek vannak a telki szolgalmak megszűnésére?
Amennyiben a telki szolgalom szerződésen alapul, a szerződés céljához képest kell elbírálni, hogy a jogosult ingatlanának rendeltetésszerű használatához szükség van-e gyakorlására. Figyelembe kell venni a szerződéskötéskor fennállott helyzetet, és azokat a körülményeket, amelyek a szerződés megkötése óta megváltoztak. Például meglévő közúti összeköttetés mellett puszta kényelmi szempontból szerződéssel létesített szolgalom sem szüntethető meg addig, amíg hasonlóan kényelmes használati módra lehetőség nem nyílik, amint a közművek vezetésére engedélyezett szolgalom sem szüntethető meg pusztán amiatt, hogy az önálló bekötés utóbb költségtérítés ellenében lehetővé vált, ha a szolgalom alapításánál költségmegtakarítás is lényeges szempont volt. A bírói gyakorlatból a következők derülnek ki. A szerző felek között az útszolgalom szükségessége kérdésében egyező, célszerűségi szempontokat is figyelembe vevő, akarattal létrejött megállapodás a bíróságot is köti, ezért a bíróság kizárólag abban az esetben állapíthatja meg azt, hogy az útszolgalom fenntartása nem szükséges a jogosított ingatlan rendeltetésszerű használatához, ha a szerződéskötés óta a körülmények lényegesen megváltoztak, és a törvényben meghatározott egyéb feltételek is fennállnak. Az elbirtoklás útján megszerzett telki szolgalmi jog szintén akkor szüntethető meg, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatához utóbb bekövetkezett változás folytán többé már nem szükséges. Ilyenkor azokat a körülményeket kell vizsgálni, amelyek között az elbirtoklásra vezető 15 éves zavartalan használat folytatódott, és ehhez képest kell vizsgálni, hogy történt-e a megszüntetésre alapot adó változás. Egyebekben a megszüntetés elvei azonosak a szerződésen alapuló szolgalom megszüntetésének elveivel. A szolgalom az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatában utóbb bekövetkezett lényeges változás alapján szüntethető meg. A jogszabály rendelkezésén és a bíróság határozatán alapuló szolgalom esetén a megszűnés azon alapul, hogy a szolgalomra az ingatlan rendeltetésszerű használatához továbbiakban nincs szükség. Amennyiben a bíróság a telki szolgalmat megszünteti, rendelkeznie kell az ingatlan nyilvántartásból való törléséről is.
Mit akar a közérdekű használati jog?
A közérdekű szolgalom alapján valamely jogszabályban meghatározott közérdekű tevékenység folytatása érdekében a jogosult a másnak a tulajdonában lévő ingatlant meghatározott terjedelemben használhatja. A közérdekű használati joga nem telki szolgalom, mert rendszerint nincs uralkodó telek. A szolgalom valamely közérdekű tevékenységet végző személyt szervet, illet személyes szolgalom. Törvényi rendelkezés alapján személyes szolgalmat lehet alapítani valamely jogosultság gyakorlásának biztosítására, például a használati jog jogosultját a vízparti telken való átjárás joga illeti meg. Ebben az esetben törvényes használati jogról, szolgalomról van szó, nem közérdekű használati jogról. Jogszabály határozza meg azokat a tevékenységet, amelyekkel kapcsolatban a szolgalom létrehozható. Ez a jog tehát csak zárt körben tartozó jogosultak számára keletkezhet. Közérdekű használati jog alapítására a közérdekű tevékenységet folytató szerv jogosult. Ilyen szerv nem csak állami vagy önkormányzati szerv lehet, e tevékenység végzésére a külön jogszabály magántársaságot is feljogosíthat. A használati jog az a szolgalom, a felek megállapodása, ennek hiányában a közigazgatási szerv határozata alapján is létrejöhet. A jogot létrehozó szerződésre mind az irányadó, amit a telki szolgalommal kapcsolatban kifejtettünk. Az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzés azonban a használati jog keletkezésének nem konstitutív feltétele. A használati jog alapításának első szakasza, a hatóság határozattal rendelkezik a szolgalom alapításáról, majd a határozat birtokában a jogosultnak kell kérnie az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzését. A kötelezett az ingatlan mindenkori tulajdonosa, tulajdonos változás esetén a használati jogszolgalom az új tulajdonost az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzés nélkül is köti. A használat célját, terjedelmét és mértékét, valamint gyakorlásának módját a jogot alapító szerződésben vagy hatósági határozatban kell körülírni. A használati jog alapításáért a külön jogszabályok rendelkezései szerint minden esetben kártalanítás jár. A használati jog alapításából eredő károkat a kisajátítási kártalanításra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Apró kincseinkkel úgy gurulnak szét a tegnap gondjai, mintha igaz se lenne, nem vigyáztunk rá, és elveszett ma mind. De ha gondolnom kell rád, mert felidéz egy dal, úgy kiszakadna mindenem, mondd, hol rontottuk el, talán a mondatok végén, az elfogyott szóból, minek épít várat, kinek elfáradt a lelke, de még szeret. Elhiszi újra, hogy a két szemed mélyén felcsillanni látszik az a régi, 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 régi vágy talán. Ó, bárcsak itt volna. Bárcsak itt volna. Köztünk robog az élet, és a fénye néha félelemre int. Vagy csak épp azért félek, hogy egyszer újra meglátlak megint. De ha gondolnom kell rá, mert felidéz egy dal, úgy kiszakadna mindenem, mondd, hol rontottuk el a mondatok végén, az elfogyott szóból, minek épít várat, kinek elfáradt a lelke, de még szeret. Elhiszi újra, hogy a két szemed mélyén felcsillanni lát, az a régi, 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 régi vágy talán. Ó, bárcsak itt volnál. Ó, bárcsak itt volnál. Kinek elfáradt a lelke, ki el. az a régi, az a régi, az a régi, az a régi vágy. Az a régi vágy, az a régi vágy, az a régi vágy.
Kevesebb lesz, ha nálad maradok. Az az ördög volt, aki neked adott, az meg az én dolgom, hogyha belehalok. Na de nem, kicsit máshogyan képzelem. Sose sírtál, nehogy elkezd, dráma, ami az. Ez meg akkor is csak változás lesz, ha bármit beleadsz. És a kulcs már ott van az asztalodon, amit itt feleltek, azt neked adom. Maradj jó, én meg nem vagyok látható. Vidékre költözöm, a kezem öntözöm, szabad leszek is már. Semmi nem ér el, amihez nincs közöm. Vidékre költözöm, a kertem öltözöm. Szabad leszek és már semmi nem ér el, amihez nincs közöm. Kinn az ajtón a te neved van, már nem lakom itt. És ha néhány dolog nehezebb lesz, ha kérj meg valakit. Nekem címem sincs, csak egy postafió, oda küldhetsz minden odavalót. Ez a jó, ez az út, ami járható. Vidékre költözöm, a kezem öntözöm. Szabad leszek és más semmi. Leszek és már nem is érdekel, amihez nincs közöm.
Kevés, kevés kell, kevés, kevés kell, csak egy, csak egy.
És már semmi nem ér el, amihez nincs közöm.
Vidékre költözöm, a kertem öntözöm.
Szabad leszek, és már semmi nem ér el. Szabad leszek, és már nem is érdekel. Szabad leszek, és már semmi nem ér el.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy ezt az alkalmat használjam ki, hogy minden kedves rádió hallgatónak Isten áldásával kísért, békés, boldog új esztendőt kívánjak. Ebben a mai elmélkedésben folytatjuk az elmélkedésünket a házasság szentségéről. A termékenységre nyitott lelkület a főpontja ennek a résznek a katekizmusban. Tulajdonképpen erről a témáról már említést tettünk a házasság szentségének érvényessége, megkötöttsége okán, hiszen azt mondtuk, hogy csak akkor jön létre a házasság szentsége, ha a felek képesek, készek elfogadni az Isten ajándékát, a gyermeket, mint házasságuk gyümölcsét. Így ír erről az 1652-es pontban a katekizmus, a II. Vatikáni zsinat, Gaudium et Spes, lelkipásztori konstitúció 48-as pontjával kapcsolatban. A házasság intézménye és a házastársi szerelem természetszerűleg a gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, és ebben teljesedik be. Ugye nem felejthetjük el a Teremtés könyvének első fejezetét, amikor az Isten a teremtés, az ember teremtése után így szól hozzájuk: szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet. Így folytatja a katekizmus, szintén a Gaudium et Spes alapján, az 50. pontja alapján: a gyermek a házasság legnagyobb ajándéka. Nem jó az embernek egyedül lennie. Teremtés könyve, 2. fejezet, 18. vers. És aki kezdettől férfinak és nőnek teremtette az embert, külön részt akarva adni neki saját teremtő tevékenységében, megáldotta a férfit és a nőt: legyetek termékenyek és szaporodjatok. Következésképpen a házastársi szerelem helyes gyakorlása és a belőle fakadó egész családi élet a házasság egyéb céljának háttérbe szorítása nélkül arra irányul, hogy a házastársak bátran legyenek készek együttműködni a teremtő és megváltó szeretetével, aki által gyarapítja és gazdagítja a családját. Érdemes egy pillanatra megállni itt és megemlíteni, hogy természetesen a házasság két ember kapcsolata, egyé válásának szentsége. A gyermeknek a vállalása ezt az egyé válást nem előzi meg, de fontos a házaspár életében. Mondhatnánk azt, és mondjuk is az egyház tanítása alapján, hogy célja a házasságnak a gyermek vállalása és nevelése. Azt mondja a katekizmus, és ezt megint érdemes egy kicsit ízlelgetni, hogy az ember részt vállal, együtt működik a teremtő szeretetével, a megváltó szeretetével, mert általuk gyarapítja az Isten az ő családját. A következő pontban így folytatja a katekizmus: A házastársi szeretet termékenysége kiterjed az erkölcsi, lelki és természet fölötti élet gyümölcseire, melyet a szülők nevelés útján adnak át gyermekeiknek. A szülők gyermekeik első és legfontosabb nevelői. Ebben az értelemben a házasság és a család alapvető feladata az élet szolgálata. A két idézet, amit az imént hallottunk, az első, amelyben a szülők nevelői feladatáról beszél, a nevelésről szóló zsinati határozat, a Gravissimum Educationis harmadik pontja, a második pedig az alapvető feladatról szóló rész Szent II. János Pál pápának a Familiaris Consortio kezdetű buzdítása. Szintén érdemes egy pillanatra megállni és azt mondani, nem elég a gyermeket vállalni, bár-bár az is nagy érték, de fontos a nevelése, és ezt a feladatot nem lehet átruházni, hangsúlyozza a zsinat, ez a szülők első és legfontosabb feladata. Alapvető feladata az élet szolgálata, annak a lelki gyümölcseinek is a továbbadása. A következő pontban így szól a katekizmus, azok a házastársak, akik Isten nem ajándékozott meg gyermekáldással, emberi és keresztény értelemben teljes házastársi életet élhetnek, házasságuk a szeretet, az elfogadás és az áldozatosság termékenységétől válhat ragyogóvá. Vagyis vannak olyan házaspárok, akiknek valamilyen oknál fogva nem lehet gyermekük. Ne nevezzük ezt hibának, hanem egy olyan isteni adottságnak, amely néha szomorúságot okoz embereknek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ő házasságuk nem teljes. Élhetnek a szeretet, az elfogadás és az áldozatosságnak a gyümölcseiből. Megjegyzem, hogy ez azt is jelenti, hogy ezek a házaspárok képesek lehetnek arra, hogy gyermeket fogadjanak örökbe, és úgy neveljék őket, mint akit Isten nekik ajándékozott. Nem természetes módon, de mégis az ő ajándékuk ez a gyermek. A következő pontban a katekizmus a család egyházról beszél. Az 1655-ös pontban így ír a katekizmus. Krisztus József és Mária szent családjának ölén akart e világra jönni és fölnevelkedni. Az egyház nem más, mint Isten családja. Kezdettől fogva az egyház magvát gyakran azok alkották, akik házuk népével együtt lettek hívőkké. Erről szól az apostolok cselekedetei is, amikor Péter apostol megkereszteli Kornélius századost családjának egész népével. Amikor megtértek, azt akarták, hogy egész egyházuk, egész házuk is elnyerje az üdvösséget. Vagyis nem csak az egyes emberek keresztelkedtek meg a családból, hanem az egész család. Megjegyzem, és erről már a keresztség szentségénél is beszéltünk, hogy ez a gyermekkeresztség alapja egyházunkban. Ezek a hívővé vált családok voltak a keresztény élet szigetei egy hitetlen világban. Talán egy kicsit pontosítani lehetne, bár nem a tisztem, és véletlenül se akarja senki azt kiolvasni ebben, hogy jobban tudom, mint a katekizmus, de én szerintem az a korszak, amiben az apostolok cselekedetei íródott, az nem hitetlen világ volt, csak nem Istenben hívő világ volt. Nem az igaz Istenben való hit terjedt el, hanem más hitek terjedtek el. Olyan értelemben, hogy nem az Istenben hittek, az igaz Istenben, nem Jézus Krisztusban, az ő fiában és az általuk küldött szent lélekben lehet talán hitetlennek nevezni őket. A következő ponttal fejezzük be a mai rádió műsort, elmélkedést. Ma egy olyan világban, amely gyakran távol áll a hittől, sőt, ellenséges vele, a hívő családok, mint a hit élő és sugárzó tűzhelyei, rendkívül fontosak. Ezért nevezi a II. Vatikáni zsinat a családot ősi kifejezéssel Ecclesia Domesticának, családi egyháznak. A család ölén a szülők legyenek gyermekeik első hithirdetői szavukkal és példájukkal, és ápolják mindegyikük sajátos hivatását, s különös gonddal a szent hivatásokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük. Thank you.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
If your life sheds a tear,
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.